a ma reggeli ige szakaszt Pál apostolnak korintusiakhoz írt első leveléből fogom felolvasni a 12. részből. Testvéreim, nem akarom, hogy a lelki ajándékokra nézve tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, mint vezettek titeket a néma bálványokhoz. Mert tudjátok meg, hogy senki sem mondja Jézust átkozottnak, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van az erők megnyilvánulásában is, de ugyanaz az Isten, aki mindenben és mindenkiben megmutatja erejét. A lélek megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele. 12. verstől. Mert amint a test egy és sok tagja van, az egy test tagjai pedig, noha sokan vannak, mégis mind egy testet alkotnak, úgy a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok vagyunk, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, vajon akkor nem lenne-e a testből való? És ha a fül ezt mondaná, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, vajon nem a testből való volna-e? Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Márpedig Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogy akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így ugyan sok a tag, de egy a test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Sőt, inkább a test gyengébbnek látszó tagjaira igen nagy szükség van, és amelyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartjuk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek égtelenek bennünk, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Amelyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségük. Mert Isten úgy szerkesztette egybe a testet, hogy az alábbvalónak nagyobb tisztességet adott, nehogy meghasonlás legyen a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Ha szenved egy tag, mindegyik tag vele szenved, ha dicsőségben részesül egy tag, mindegyik tag vele örül. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, ami Urunk, a Jézus Krisztus, a megváltó nevében jövünk most eléd. Úgy jövünk eléd, mint közösség, mint akik különbözőek vagyunk, a testnek különböző tagjai vagyunk. Köszönjük, hogy mindannyiunkat fontosnak tartasz. Annyira fontosnak tartasz, hogy a te drága egyetlenedet, a bűntelen Krisztust értünk adtad. És valóban az ő vére által tökéletes megváltást adtál nekünk. Köszönjük, hogy ő minden bűnünkért megfizetett. Köszönjük, hogy amikor ránk nézel, akkor nem a mi nyomorúságunkat, gyengeségünket, elesettségünket látod, hanem Krisztuson keresztül nézel és látsz bennünket megigazítottnak, bűntelennek. Köszönjük azt, hogy mint gyülekezet eléd jöhetünk most. És hadd tekintsünk föl rád, és hadd várjuk tőled azt, hogy szólsz hozzánk. Arra kérünk, atyánk, hogy a Szentlélek Isten jelenlétét ad nekünk. Kérlek téged, Szentlélek Isten, hogy segíts nekünk minden mást félretenni, ami a gondolatainkat elvinni. Minden terhet lerakni, ami húzza a mi vállunkat, ami lekötött bennünket az elmúlt napokban. Hanem hagyd legyen bennünk őszinte gyermeki öröm, várakozás, osztatlan figyelem, tudva azt, hogy neked van szavad hozzánk ma is. Kérlek téged, atyám, hogy használd Montit, add, hogy azt az üzenetet, amit rábíztál, át tudja adni nekünk. Hadd kérjelek téged azért, hogy mindenütt, ahol az országban és a világban Jézus Krisztus nevében szólják az igét, hadd legyen meg annak ott a hatása, hogy ne térjen vissza, Urunk, a te igét hozzád dolga végezetlenül. Hadd kérjünk a gyermekeinkért és a közöttük szolgálókért, hadd szóljon ott is a te igéd, és az ők is értelmükhöz hadd juthasson el, és hadd juthassanak döntésre már gyermekkorukban, fiatalkorukban. Atyám, hadd kérjelek téged az országunk vezetőjéért, az ő tanácsadóiért, hadd legyen, te adj nekik hozzád vágyódó, hozzád forduló, valódi istenfélő szívet. Amen.
Az Egyesült Államokban minden évben ilyenkor van egy olyan este, amikor az elnök tart egy elradás, és a szíme egy kicsit az, hogy milyen állapot van az Egyesült Államok. És ma, hogy a gyülekezetünkben délután lesz egy gyülekezeti közgyűlés, amikor a héten gondolkoztam, Isten előtt voltam azzal, hogy miről legyen szó ma délelőtt, akkor láttam azt, hogy jó, ha mi egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen vagyunk, és mi az, amit Isten vár tőlünk ebben az évben. És úgy érzem, hogy ez az ige szakaszt, amit Paul írt a gyülekezetnek Korintusban, tud segítség lenni mindnyájunknak, amikor mi gondolkodunk az, hogy Isten mit vár tőlem ebben az évben. Érdekes, ahogyan Paul kezdi ezt a fejezet a 12. részben, mert mi tudjunk azt, hogy az egész 12. az első korintusi level, Paul egy választ adott, egy levelt, amit ő kapott, és így beszél különböző területekről, ami volt ott a korintusi gyülekezetben, volt pozitív dolgok, és voltak problémák abban a gyülekezetben. És itt Paul kezdi azt, hogy a lelki ajándékokra nézve pedig testvérem, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Paul azt látta, hogy fontos, hogy a gyülekezet kap a megfelelő információ különböző témákról. Ő azt mondta, hogy nem jó, ha a gyülekezet tudatlan marad valamiről. És azért Paul írt, hogy legyen az a megfelelő ismeret az emberekben. De végig azt látjunk az Új Szövetségben, hogy nem elég csak az ismeret. Sohasem volt Isten célja, sohasem volt az Új Szövetség írók célok, hogy legyen több az ismeretünk csak azért, hogy jobban tudunk vitatkozni valakivel, vagy hogy okosabb legyünk. Hanem bárhol, ahogyan látjunk azt, amikor Paulnak volt egy kíváncsiság, hogy legyen nagyobb az ismerete, azért mondta ez, hogy legyen ismerete, hogy változzon a cselekedete. A hegyi beszéd végén a Máté 7. részben, amikor Jézus tanított, ő használta egy példát, aki egy ember, aki építi a házat a kősziklára, és a másik ember, aki épít a házat a homokra. És mi tudjunk, nagyon egyszerűen azt látjunk, hogy az az ember, aki a homokra építi a házat, az bolond. Mert nincs semmi tartása. És utána az ember, aki a kősziklára építi a házat, akkor mi tudjuk azt, hogy az egy bölcs dolog, mert van egy olyan alap, ami marad. De ebben a pár versben, amikor Jézus beszélt erről, ő azt mondja, hogy az ember, aki építi a kősziklára, az ember, aki hallja az igét, és cselekszik. Nem elég csak hallani az igét, nem elég csak, hogy legyen az ismeret. A kérdés az, hogy mit csináljunk azzal az ismerettel. Cselekszünk azon az alapján, vagy nem? És az én vágyom, hogy amikor mi összejövünk, mint gyülekezet, és mi foglalkozunk az igével, ne legyen az a fő cél, hogy csak legyen több az ismeretünk, hanem az, hogy változzon az életünk, a cselekvésünk, És ebben az igében, amit látjunk ma este, esetleg azt mondjuk, hogy ez egy ismert szakaszt, tudjunk, hogy miről van szó itt, de mégis remélem, hogy ezek a versekből mi tudunk tanulni dolgokat, ami fog változni azt, ahogyan mi éljünk. Az első két-három versben van egy-két kis gondolat. Azt mondja, hogy vannak emberek, aki azt mondtak, hogy Jézus átkozott. És ő azt mondja, hogy aki ezt mond, ez nem a lélek szerint mondja azt, mert az nem igaz. És utána azt mondja, és vannak olyan emberek, akik azt mondnak, hogy Jézus az Úr. És a gondolat itt az, hogy az az ember, aki azt mondja, hogy Jézus az Úr, az a Szent Lélek szerint mondja azt. Ha valaki kijelenti azt, hogy Jézus az Úr, akkor ez sokkal több, mint csak egy kijelentés. Hanem amikor mi azt mondjuk, hogy Jézus az Úr, lényegében mi azt mondjuk, hogy az én életemben én hoztam egy döntést. A döntést, amit én hoztam, hogy tovább nem maradok én az Úr az én életemben, hanem Jézus lesz az Úr az én életemben. Hangsúlyozom, amikor látjunk ebben a részben, amikor beszéljünk a Krisztus testéről, az, hogy hogyan csatlakozik valaki a Krisztus testéhez. És újból azt hangsúlyozom, hogy a csatlakozás a Krisztus testéhez nem attól van, hogy te milyen jó ember vagy. Nem attól van, hogy az ember mit tesz. Hanem az ember akkor lesz tag a testben, ha az ember elismeri azt, hogy ő bűnös, és elismeri azt, hogy ettől kezdve ő nem fog tenni azt, amit ő kíván, hanem Jézus lesz az Úr az ő életében. Csak így lehet belépni a közösségbe. Az egyik csoport órán a héten az egyik igével, amivel foglalkoztunk, a János 14. rész. És ott a János 14. részben mi azt mondjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyahoz. Csak én általam. Hogyan üdvözöl valaki? Jézus Krisztus által. Nincs más út. Nincs más mód. Jézus az, aki meghalt értünk. És így csatlakozunk a Krisztus testéhez. A 4., 5. és 6. versben látjunk, hogy Paul azt beszél arról, hogy vannak különbségek. Az ajándékokban vannak különbségek abban, amit cselekszünk, abban, amit teszünk, vannak különbségek abban, hogy mennyi erő van az egyik emberben, vagy a másikban. De azt mondja a 4. versben, de egy a lélek. Az 5. versben azt mondja, hogy egy az Úr. És azt látjunk, hogy amikor azt mondja, hogy egy az Úr, konkrétan beszél Jézusról. A harmadik látjunk, hogy egy az Isten. Halványan látjunk ebben a három mondatban a Szent Háromság. Egy a lélek, egy az Úr, egy az Isten. És azt fontos, hogy mi látjunk egy gyülekezetben, hogy az, ami összetart minket, Amikor beszéljünk a Krisztus testéről, mi mindjárt azt mondjuk, hogy a feje a testnek az Krisztus. Közös a lélek nekünk, egy a lélek, egy az Úr, egy az Isten. És ezzel a tudattal mi olvasunk azt, hogy akkor dönteni kell, hogy mi tartozunk ehhez a testhez, vagy nem. El kell kötelezni magunkat a testhez. Elsősorban a kapcsolatunk Istennél, de én azt meg vagyok győződve arról ebben az igé szakaszban, amit látjunk itt, ahogyan beszél a Krisztus testéről, az a gondolat, hogy mindenki kell elkötelezni maga egy keresztény közösséghez. És azt jelenti, vagy inkább így mondom, néha az ember fölteszi a kérdést. Miért legyek tag egy gyülekezetben? Mi az előn nekem, hogy én csatlakozom egy közösséghez? És valahogy én azt mondom, hogy ez a kérdés rossz. Nem a kérdés, hogy mi az előn nekem. Hanem a kérdést, amit fölteszünk az, hogy ha én csatlakozom a gyülekezethez, hogyan lesz gazdagabb a gyülekezet, mert én ott vagyok. Nem az a kérdés, hogy én mit kapok, hanem az a kérdés, hogy én mit tudok adni, hogy még jobb legyen ez a test, a Krisztus teste. És ez nem csak érvényes az az embernek, mielőtt belép a gyülekezetbe, hanem ez egy kérdés, amit minden tag is kell föltenni, hogy Isten mit vár tőlem ebben a közösségben. Mi az, amit én tudok tenni? Hogy én építem a másik embert. A vázlaton a második pont az a gondolat, hogy használd, ami van. Minden ember fog kell tenni azt a kérdést, hogy mi az, amit Isten adott nekem. És hogyan tudok használni azt a közösségben. Ismerjünk azt a film Tűzszekre. Amikor egyszer valaki beszélt az Eric Liddell-el, az Erik azt mondta, hogy azért kell futnom, mert Isten adta ezt a képességet nekem. Ő azt mondta, hogy azért kell csinálni, mert Isten adta. Ebben az igében mi olvasunk a 7. versben, hogy Isten adta a lelki ajándékokat, a gyülekezet építésre, a gyülekezet javára. Látjunk, hogy minden ember kapott valami fajta ajándékot Istentől. És a gondolat ebben a részben az, hogy az az ajándékot, amit kaptál Istentől, azt kell alkalmazni a testben, a gyülekezetben, ahol vagy. Hogy azzal az ajándék, amit te kaptál, azzal tudsz építeni ezt a közösséget. Amikor mondom ezt, egy másik percre nem akarom, hogy valaki érzi azt, hogy ez legyen egy teher. Hanem inkább pont fordítva, hogy ez egy kiváltság. Ez egy lehetőség, amit Isten ad nekem, hogy én tudok használni azt, amit Isten adott nekem. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy azokat a lelki ajándékokat, amit mi kaptunk, mi gyakoroljunk azt a gyülekezetben, a közösség javára. Évekkel ezelőtt, amikor Los Angelesben éltem és szolgáltam egy egyetemi szolgálatban, kellett megtanulnom ezt a leckét. Mert ott az egyetemen és az egyetemi szolgálatban mi nagy hangsúlyt tettünk azt, hogy mindegyik munkatárs legyen egy kis csoport, ahol segíti azok az egyetemisták a lelki növekedésben. És nekem volt egy vagy két ilyen kis csoport, az egyik csoportban volt három fiú, egy másik csoportban ez egy kicsit furcsán hangzik, mert én egyedülálló volt, de volt öt házas pár. És én vezettem ezt a két csoportot. Ez volt az én szolgálatom. De valahogyan én nem vettem észre, vagy nem vettem figyelembe, hogy ez a két csoport nem az én szolgálatom, hanem egy nagyobb szervezetben voltam, és azt kellett látnom, hogy fontos, hogy én nem csak az én két csoportommal foglalkozom, hanem én rész vagyok valamiben, ami nagyobb. És szükség volt arra, hogy én rész veszek abban a közösségben, és néha oda kellett szánni időt, amit szívesen töltöttem azok a fiúkkal, azzal, hogy jobban működjön az a teljes szervezet, és az a teljes közösség. És fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy a mi szolgálatunk nem csak az, amit mi csináljuk, hanem a mi szolgálatunk az tartozik egy gyülekezethez. És akkor a kérdést, amit fel kell tenni, azt, hogy én hogyan tudok együtt dolgozni a többivel, hogy mi tudunk építeni a Krisztus testét. Amikor valakinek van valami lelki ajándéka, és szándékosan ma úgy döntöttem, hogy nem olvasom a részt a 8. verstől a 11. versig, amikor felsorol különböző lelki ajándékokat, mert nem akarok belemenni abba ma délelőtt. Korlátozott az időnk, nem tudunk érinteni mindent. De a gondolat itt az, hogy mindenkinek van egy vagy több lelki ajándék. És a mi feladatunk felfedezni azt, hogy mi az az ajándék, amit Isten adott nekem, és utána használni azt. És az a felfedezés az több módon megy. Az egyik leggyakrabb az, hogy kezdjünk szolgálni. Kezdjünk szolgálni valamiben. És ha az ember kezd szolgálni valamiben, és van nagy öröm benne, ha látja azt, hogy valóban ezzel ő tud betölteni valami szükségletet a közösségben, és ha azt látja, hogy van több ember, aki együtt ért vele, hogy amit ő csinál abban a szolgálatban, az nagyon jó. Azért mondom ezt a harmadik, mert fönt áll a veszély a mi életünkben, hogy mi azt gondoljunk, hogy én nagyon jó vagyok valamiben, de néha mi vakok vagyunk, és nem látjunk saját magunkat. Már használtam azt a példát, ha jövő vasárnap én azt mondom, hogy én szeretnék gitározni. Nagyon élvezem azt, amikor én gitározom. És szükség van arra, mert kevés az ember, aki tud gitározni, és aki tud vállalni azt, hogy reggel jön készülni, és ilyesmit. Ha jövő vasárnap én kiállok, és én gitározom, nagy veszélyben vagyunk. Mert alkalmatlan vagyok a feladatra. És az egyáltalában nem lenne segítség senkinek, ha én azt próbálom csinálni. Annak ellenére, hogy én élvezem, és hogy én azt gondolom, hogy én jól teszem ezzel. De mindjárt szükség van a megfelelő alázattal, hogy mi tudunk elfogadni egy bölcsebb, egy idősebb ember látása, amikor azt mondja, hogy nem. Vagy lehetséges azt mondja, hogy még nem. fejleszteni kell azt a képesség, azt az ajándékot. Szükség van arra, hogy mi felfedezünk az ajándékot azzal, hogy szolgáljunk. És utána, amikor mi szolgáljunk, Isten tud irányítani. Az egyik ember az lesz, hogy nem a gyerek munka, hanem az ifjúsági munka. Egy másik ember lesz az, hogy nem ez, hanem a kórház látogatást. Egy harmadik ember nem ez, hanem korábban kell jönni vasárnapként télen, és akkor ott az utcán a havat kell ellapolni a templom előtt. Az is egy szolgálat. Az is egy, hogy az ember használja azt, amit kapott az Úrtól, hogy legyen jó a többieknek. Bátorítani mindenkit. Te kaptad valami kincset az Úrtól. Fedezd fel, mi az, és használd azt a gyülekezet építésére. Ebben a történetben van szó a Krisztus testéről és a különböző tagok. Szeretnék használni egy másik példát. Hasonló a tanulságok, hasonló, de esetleg azt, hogy használom egy másik példát, esetleg más szemszögből fogunk látni azt, amiről Paul beszél ebben az igé szakaszban. Beszéljünk egy kórházról. Egy kórházban kell nagyon sok alkalmazott. A különböző alkalmazottok, ami különböző dolgokat tud csinálni. Az első, amit jön az eszünkbe, amikor gondolkozunk a kórházról, az orvosok. És igenis, egy kórház nem fog működni orvosok nélkül. Mert egy kórháznak van egy célja. A kórház célja az lényegében, hogy segítsen a beteg ember, hogy ő meggyógyuljon. Ez az alapvető cél egy kórházban. És nyilvánvaló, hogy az orvosok azok, akik kaptak azt a képzést, hogy ők tudnak meggyógyítani azt a beteg ember. A sebész van egy feladata, egy kardiológus van egy feladata, és tudnunk felsorolni a különböző szakmák, ami van a különböző orvosoknak. A kórházban kell az orvosok. De nem csak az orvosok kell egy kórházban. Egy kórházban az orvosokon kívül kell ápolnok, akik segítenek a betegek, akik csinálnak azok a mindennapi dolgok, ami kell a beteg életében, hogy ő meggyógyuljon. Azon kívül kell emberek, akik végeznek a takarítást. Gondoljad, hogy ha van egy műtőterem, a műtét után senki nem megy betakarítani. Senki nem tisztítja az eszközöket, amit használtak, hanem csak ott maradnak a következő műtétre. Akkor veszélyben lesz a következő beteg. Mert a takarító nem csinálta a munkát. Van a gyógyszerész. Az orvos azt mondja, hogy ez a gyógyszer kell, de gyógyszerrész nélkül nincs gyógyszer. Szükség van abban a kórházban, hogy legyen egy karbantartó. A karbantartó csinál olyan háttérmunkat. Az, hogy azok a műszerek működnek, ami segítséget ad az orvosnak. Az, hogy égjön a villany minden teremben. Ez a karbantartó feladat. És utána van egy adminisztrátor, általában miatt, hogy minek kell egy adminisztrátor, ő csak tolja a papírokat, és problémát okoz nekem. De adminisztrátor nélkül senki nem tudja, hogy hova kell menni, senki nem tud fölvenni a fizetést, mert nincs egy adminisztrátor, nincs egy pénzügyi ember, aki segít ebben. Az, hogy működjön egy kórház, szükség van számtalan embernek. Most nézzünk egy pár tanulság. Az egyik, ami fontos abban a kórházban, hogy közös legyen a cél. Amit említettem, a kórház célja az, hogy a beteg meggyógyuljon. És fontos, hogy minden ember, aki dolgozik ott a kórházban, ez a cél legyen előtte. Sajnálom, tudunk, hogy mindegyik van rossz tapasztalat. Mindnyájunk voltunk egy olyan kórházban, ahol valaki nem jól végezte a munkát. És amikor mi ott voltunk, és valaki nem végezte a munkát, mi éreztünk azt, hogy ő nem jól végezte a munkát. Valami kárt érintett minket, mert az egyik alkalmazott nem végezte a munkát. Vannak olyan munkások, ha nem végezi a munkát, az ember azonnal érzi azt a hatást. Ha a sebész nem végzi a munkát, akkor az ember azonnal érzi azt a hatást, hogy ő nem jól csinálta. Vannak másik munkák, ami esetleg az első napban az ember nem is észreveszi. Ha a takarító nem csinálja a munkát, az első napon nem fog senki észrevenni azt. De ha ez megy 3 hét keresztül, akkor mindenki fog észrevenni. Az, hogy az egyik, hogy mi különböző kategóriákba teszünk a munkák. És esetleg az orvos fizetése nagyobb, mint a takarító, az nem jelenti azt, hogy a takarító munkája nem fontos. És nincs szükség rá. Mi egy olyan világban éljünk, hogy néha mi nem elég jó értékeljünk azt a, mondhatjunk, alacsonyabb fajta munkát. A héten olvastam egy nagyon furcsa statisztika. És az volt, hogy a 62 leggazdagabb ember a világban, a 62 leggazdagabb, az ő vagyona ugyanannyi, mint a legszegényebb 50%-a. Gondoljatok róla. Van 62 ember a világban, akinek a vagyona ugyanannyi, mint 3,6 milliárd ember. Valami nincs rendben ezzel. És én úgy érzem, hogy az, ami nincs rendben, hogy mi nem alkalmazunk egy Biblia elvet. És a Biblia elv az, hogy minden ember munkája fontos. És igenis lehetséges, hogy még mindig együttértek azzal, hogy az orvos kapjon több fizetést. De nem a 100-szorosa annyit, mint aki csinálja azt a másik munkát. Mert az a másik ember, aki azt a láthatóan háttér munkát csinál, az is fontos. És az is szükséges. És valahogyan, mint hívő emberek, fontos, hogy mi tiszteljünk azt az embert, aki a nem látványos, vagy a társadalom szerint nem fontos munkát végez. Látnunk kell, hogy mindenki, aki végez munkát, az a munka, amit ő végez, az egy érték. És az fontos. A kórházban, ha valaki nem jön bedolgozni, akkor az egy nap lehet áthidalni azt. Lehet besegíteni, lehet, hogy azok az emberek, akik ott vannak, többet vállalnak. De az nem egy egészséges állapot, hogy hosszú távon valaki nem csinálja az ő részét. Az káros lesz. a kórházban, és amiatt a kórház nem tud elérni a célját, hogy az emberek meggyógyulnak. Van egy másik helyzet, hogy vannak olyan emberek, akik mindent tudok. Az orvos mondja a takarítónak, hogyan kell csinálni a munkát. Vagy fordítva, a takarító már 40 éve ott dolgozik, és az orvos új, és akkor a takarító azt mondja, én már mindent tudok. Így kell csinálni. Vagy az egyik orvos mondja az másik orvosnak, hogy így kell csinálni, mert mi mindig így csináltunk. Valahogyan a kórházban azok az alkalmazatok kell adni egy kis szabadságot a többieknek. Az ápoló feladata nem mondani a karbantartónak, hogyan kell csinálni a munkáját. És fordítva. Vannak olyan helyzetek, amikor esetleg valóban az orvos jobban tudna végezni az ápolónő munkáját, mint ő. Csak egy probléma van, ha az orvos kezd csinálni az ápolónő munkáját, nem fog maradni időt, hogy ő tud csinálni azt, amire ő tanult. Remélem, hogy ahogyan én beszéltem erről a kórházról, mi tudunk a mi gondolkodásunkban átrakni ezt egy másik helyzetre, a gyülekezetre. És tudunk látni ugyanazok a tanulságok, hogy ezek igaz a gyülekezetben is. Mi nem vagyunk egyformák. Isten nem így teremtett minket. Isten úgy teremtett minket, hogy mindenki más. És ő úgy teremtett minket, hogy mi tudunk kiegészíteni egymást. És úgy tudunk kiegészíteni egymást, hogy együtt sokkal többet tudunk elérni, mint egyedül. Nem szabad, hogy mi azt elvárjunk, hogy mindenki ugyanúgy végezzen egy szolgálatot, ahogyan én. Egy közös ébéd lesz ma, és van többen, akik lent vannak, és most előkészítenek azt az ébédet. Lehetséges, hogy te másképpen készítened a dolgokat, mint ők. Lehetséges, hogy te azt mondod, hogy jobb, ha ez a tányér legyen itt, és az a tányér legyen ott. Lehetséges, hogy igazad van. De lényeges az? De az egy olyan fontos kérdés, hogy mi lemenjünk, és mi panaszkodunk arról a munkát, amit ő csinált, hogy te nem jól csináltad azt. Persze, vannak olyan helyzetek, amikor kell. De van nagyon sok olyan helyzet, amikor az nem kell. Hanem szükség van arra, hogy hagyjunk, hogy az a kéz, vagy az a láb, vagy az a szem, vagy az a száj csináljon, ahogyan ő csinálja. Van három kérdést, amivel szeretnék, hogy átgondoljunk, mielőtt hazamenjünk. Vagy esetleg átgondoljunk, amikor már otthon vagyunk. Az első kérdés az, hogy én már csatlakoztam a gyülekezethez, Én már elköteleztem magamat elsősorban Isten felé, és másodszorban a helyi gyülekezet felé. Ez azért én már csatlakoztam-e. A második kérdés az, hogy használsz-e azt az ajándékot, amit kaptál a gyülekezetben? És a harmadik kérdés az, hogy tudsz-e elfogadni azt azok a különbözségek, ami benne vannak a testvérekben, és ugyanakkor maradni egységben. Gondolkozunk ezen a három kérdésen. Most, mielőtt imádkozom, utána otthon tovább gondolkozt, hogy mi az, amit Isten vár tőlünk. Imádkozunk. Édes Atyánk, köszönjük, hogy te hívsz minket. Te hívsz minket egy kapcsolatba veled. Kérünk, segíts minket, hogy tudunk félretenni a mi büszkeségünk. Tudunk félretenni azt az önzőség, ami bennünk van. És hogy tudunk odafordulni hozzád, és mondja, hogy Jézus, te vagy az Úr. Legyél az Úr az én életemben. És kérjünk azután, hogy mutass meg nekünk, hogy hogyan tudunk szolgálni, hogyan tudunk építeni a testvéreket. És végül is segíts minket, hogy tudunk elfogadni egymást, és együtt szolgálni a testvérekkel. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.